A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek a 234. énekünket. A 234. ének első versét fennállva, aztán a többit leülve, jel, kérjük Isten áldott szent lelkét. Imádkozzunk. Tudjuk, atyánk, hogy abból élünk, hogy te könyörülsz rajtunk. Köszönjük, hogy hosszan tűrsz érettünk. Köszönjük irgalmadnak sok-sok jelét, amit ezen a héten is megbizonyítottál. Köszönjük, hogy számíthatunk hűségedre, ami független mindentől, még attól is, hogy mi hűek vagyunk-e hozzád, vagy nem. És köszönjük, hogy most újra többször egymás után alázatosan kérhettük, hogy könyörüljél. Olyan sokféleképpen megbántottunk téged és egymást az elmúlt napokban is. Sokszor már észre sem vesszük, hogy sebeket osztunk. Mindig csak arról panaszkodunk, hogy sebeket kapunk. Sokszor már fel sem tűnik, hogy mennyi tisztátalanság jön ki az ajkunkon, és hogy vág a szó. Sokszor már nem is tartjuk rendellenesnek, hogy ugyanabból a forrásból jön ki édes és keserű. Egyazon szánkkal próbálunk dicsőíteni téged, és ítélkezni egymás fölött. Isten, légy irgalmas nékünk bűnösöknek, és legyen a te könyörületednek kedves jele most az, hogy szólsz hozzánk. Mindannak ellenére, amivel ellened vétkeztünk, és annak ellenére, hogy oly sok fontos üzenetedet nem vettük komolyan, elengedtük a fülünk mellett, tettük tovább is az ellenkezőjét. Valóban érthetetlen a te könyörülő irgalmad és nagy türelmed. De kérünk, hogy szólíts meg minket most úgy, hogy az formáljon. Leplezze le a bűnt bennünk, de oldozzon föl kegyelmesen. Teremtő szavaddal szólj bele most mindannyiunk életébe. Nem akarunk ilyenek maradni. Szeretnénk hozzád hasonlítani, Urunk Jézus Krisztus. Hadd legyen ez az óra is most annak az alkalma, hogy kiábrázolódik bennünk a Krisztus. Ezt végezd el kegyelmesen. Igéd és szent lelked által. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, a János evangélium a 13. részének első 5 versében így olvashatjuk. A húsvét ünnepe előtt pedig Tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, noha szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. És vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt, tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levetette felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát, aztán vizet töltött egy edénybe, és kezdte mosni a tanítványok lábát, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Most, hogy Jézus Krisztust szeretnénk egyre jobban megismerni, ez a jelenet, amit az elmúlt napokban olvastunk sokan a Bibliából, újabb ablak, amin át bepillanthatunk a megváltó szívébe, jellemébe, gondolkozásába. Három helyszínen zajlanak az események. Jézus szívében, Júdás szívében és a tanítványok lábánál. Mi történik Jézus szívében? Tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, noha szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Három mozzanatot sűrít bele ebbe az egyetlen mondatba a Szentírás. Az első az, hogy tudta Jézus, hogy eljött az ő órája. Vagyis egészen nyilvánvaló volt számára, hogy vége felé közeledik küldetése. Órák kérdése, hogy elhangzik a nagy kijelentés, elvégeztetett. Elvégzi, ami véget jött, jelentheti az atyának, amit rám bíztál, elvégeztem, akiket nékem adtál, megtartottam, hozzád vezettem, a váltság elvégeztetett. Hamarosan bekövetkezik az ő kereszthalála, ő már tudja, hogy ott van az az óra. Rajta kívül ezt senki nem tudja. Akiknek elmondta, azok nem vették komolyan. A nép készül a nagy ünnepre, a páskára. Mindenki vásárol, takarít, úton van, tervez, szervez. A főpapok és írástudók Jézus halálát tervezik. Egyelőre titokban, de már egyességet kötöttek Júdással. Mindenki magával van elfoglalva és csinál valamit. Egyedül Jézus vár nyugodtan. Úgy, ahogy arról többször beszéltünk már, az atya óráját figyeli. Ő akkor mozdul majd, amikor eljön annak az ideje. Ő pontosan tudja, hogy mikor, minek van az ideje. Ez jellemzi a jézusi embert. Azt, akinek igazán új élete van. Én azt hiszem, közös bennünk az, hogy mindannyiunkat hajszolnak a feladataink, köt a programunk, rabságban tart az óránk, amire néha percenként vagy 10 percenként ránézünk. A legtöbben mindig nagyon sietünk, mégis olyan sok helyről elkésünk, oly sok fontos feladatot elmulasztunk, és olyan sok hiába való tevékenységgel fárasztjuk magunkat. Jézus sehonnan sem késett el, soha semmit nem mulasztott el, és semmi felesleges, hiába való tevékenységet nem folytatott. Ő tudta, hogy hány óra van. Ő mindig az atya órájára nézett, és ahhoz igazodott. Olyan jó lenne ide eljutni, hogy mindig pontosan tudjuk, mikor minek van az ideje, hogy mit kell ma elvégeznünk, hogy mivel nem szabad most foglalkoznunk. A Szentírásban azt ígéri a mi Urunk, hogy ő elsegíti erre mindazokat, akik ezt őszintén akarják. A másik mozzanat, ami Jézus szívében zajlik, hogy átmenjen a világból az atyához. Neki ennyit jelentett a meghalás. átmenni a világból az atyához. Ebből a világból, ahol ideiglenes otthona volt, így olvassuk az evangélium elején, hogy az ige testé lett, és itt sátorozott közöttünk, ideiglenesen itt lakott, és itt otthon érezte magát, tudta, hol a helye, mi a dolga, és azt elvégezte, most pedig átmegy az ideiglenes otthonából a véglegesbe, az igaziba. Ennyi a meghalás. Ezt jelenti-e nekünk is? Vajon nem az értetlenségünk, a tudatlanságunk, vagy a hitetlenségünk-e az oka annak, hogy olyan sok köt, homály és félelem veszi körül a halált, hogy annyira nincs válaszunk az élet és halál végső kérdéseire, vagy annyira nem vagyunk hajlandóak elfogadni azt a kijelentést, amit Isten ad nekünk erről, ez ilyen egyszerű. Nincs benne semmi tragikus, semmi bonyolult. Átmegy e világból az atyához. Egyik otthonából a másik otthonába. És az övéinek is ezt ígérte, hogy aki ő benne hisz, annak ő helyet készített az atyai házban, és majd egyszer magához veszi, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Ennyi. Nem kevesebb, és nem több. Ha valaki hisz ő benne. Ha nem hisz ő benne, akkor végleg megszűnik az a lehetőség, hogy Jézussal közösségbe kerüljön. De a hit lehetőségét mindannyiunk előtt kinyitotta a mi Urunk. Olyan jó lenne, ha engednénk, hogy ide egyszerűsödjék, és egyben ide mélyüljön a halálról való gondolkozásunk, hogy átmenjen e világból az atyához. És akkor kapkodás nélkül tudunk élni, és teljes békességgel és bizonyossággal készen lenni arra, hogy egyszer majd minket is átvigyen e világból az atyához. És azok a szeretteink, akik hitben haltak meg, azokról bizton tudhatjuk, hogy velük is ez történt. Nem több és nem más. Átmentek e világból az atyához. És a harmadik mozzanatot így írja le az ige. Noha szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Jézus Krisztus az övéit szerette ezen a világon. Ennek a világnak az Istentől elrugaszkodott gondolkozását, életszemléletét nem szerette. De az embereket nagyon szerette. Azokat kiváltképpen, akiket neki adott az atya. És amikor most búcsúzik, nem említ anyagi javakat, amiket sajnálna, nem említ emlékeket, tárgyakat, csak az övéit, akiket ő visszavezetett az atyához, akik ő vele elszakíthatatlan, örök közösségre jutottak, akikkel majd a mennyei dicsőségben, a bárány mennyegzőjén mindörökké elválaszthatatlanul egyesül. Szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Két kérdést vetesz föl számunkra. Az egyik az, hogy te az övé vagy-e? Ha igen, akkor életed minden pillanatában bizonyos lehetsz abban, hogy ő szeret téged, mindvégig szeret. A másik az, hogy vannak-e ilyenek ezen a földön, akikről tudjuk, hogy reánk bízta őket az atya, és mi visszavezethettük őket az atyához. Akikről mi mondhatjuk el imádságainkban, hogy a miéink, hogy atyám különösen az enyéimet, akikért felelőssé tettél, akiket oda vihettem hozzád, azokat el ne felejtsd, és azokat szeretem. Vannak-e ilyenek, akiknek mi mutattuk meg az üdvözítő Jézushoz vezető utat. Jézusról tehát azt tudjuk itt meg, hogy folyamatosan, csendesen figyel az atyára, hogy hány óra van, és tudja, hogy mikor jön el az órája. Azt láttuk, hogy készen van bármelyik pillanatban átmenni e világból az atyához, és ebben semmi tragikusat nem lát. És végül, hogy ezen a világon az övéit szereti a legjobban, akikért az életét is odaadta, és őre rájuk gondol. Tulajdonképpen már az atyánál van. Minden gondolata, egész lénye már újra a mennyei dicsőséget óhajtja. És mégis teljes szívével az övéit szereti, és éppen ez a történet mutatja a lábmosás története, majd látni fogjuk, hogy az utolsó pillanatig helytáll közöttük, és szolgál nekik. Ez az első helyszín. A második helyszín Júdásnak a szíve. Ő is ott van a 12 között, amikor az utolsó vacsorát a keresztrefeszítés előtti estén elkölti a mester tanítványaival. És az előbb említettekkel párhuzamosan folyik egy másik eseménysor is. Az ördög belesugalta már Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt. Az ellenség is munkálkodik. Megpróbálja akadályozni Jézus megváltó szolgálatát, mindent megtesz, hogy eltegye őt láb alól, az életéletől, és keres valakit, akit felhasználhat céljainak az elérésére. És talál is. A szűk tanítványi körben is. Valakit, akinek a szíve soha nem tartozott igazán Jézushoz. Júdást, akinek sikerült megőriznie belső függetlenségét Jézus közvetlen közelében is. És aki független marad Jézustól, az bármikor az ördög eszközévé válhat. Mégpedig úgy, hogy a szívébe sugalta bele az ördög. Olyan különös ám az, hogy Jézus mindig a fülünkön át az értelmünket szólítja meg. Így mondja ezt a jópásztor példázatában, hogy az ajtón jön be. Az ördög mindjárt a szívet célozza meg. Igyekszik kikapcsolni az értelmet, és a szívébe sugalja, hogy árulja el őt. Lehetőleg az értelem kontrollja nélkül érjék hatások, támadások, kísértések az embert. Minden ilyen ráhatástól óvakodnia kell az embernek. Júdás szíve nyitva van ezelőtt, és el is árulja őt. A mi szívünk kielőtt van nyitva. És a mi szívünk tudatosan és keményen be van-e zárva minden tisztátalan ördögi hatás előtt. Isten őrizzen meg attól, hogy minket is felhasználhasson az ördög valamilyen Jézus elleni, vagy az övéi elleni akcióra. Mert az, hogy valaki hallgatja őt, még nem jelenti azt, hogy nem lehet árulójává. Júdás is hallgatta éveken keresztül, egészen közel. Az, hogy valaki ott szokott tartózkodni a mester közelében, még nem biztosíték arra, hogy nem válik ellenségévé. A szív dönti el. Kié a szíve? A belső szellemi függetlenség szinte biztosíték arra, hogy szembefordul előbb-utóbb az ő mesterével. És a harmadik helyszínt így neveztük meg, hogy a tanítványok lába. Mit jelent ez? A legtöbben jól ismerjük ezt a történetet, számtalan alkalommal olvastuk már a Bibliából. De most talán, ha így egymás után szedjük szálára ezeket az eseményeket, még élesebb lesz az az ellentét, ami itt feltűnik. Jézus tudatában van isteni teljhatalmának. Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott neki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy. Jézus pontosan látja azt, hogy mit mesterkedik ellene az ördög. Ha a tanítványok közül senki nem tudja, hogy Júdás szívében mi zajlik, ő előtte ez teljesen világos. Tisztában van az ellenség támadásával. És mégsem kezd menekülni előle, nem kezd alkudozni vele, nem félti a munkájának az eredményét, mert tudja, hogy ő a győztes. Órákon belül eldől ez a nagy szellemi harc, és az ő kereszthalála az utolsó döntő csapás lesz az ördög minden mesterkedése fölött. Ő ezt tudja. Tudja tehát, hogy ő kicsoda, Ő az Isten fia, teljhatalommal. Tudja, hogy milyen veszély fenyegeti. Tudja, hogy hamarosan eljön az ő órája. Ránehezedik az egész embervilág bűnterhe. Ráveti árnyékát már a kereszt. És ilyen lelki helyzetben mégis észreveszi azt, hogy vacsora előtt elmaradt a szokásos kedveskedés, amivel a keleti vendégszeretet szabályai szerint a vendég lábát hűsítő, tisztító vízben megmosták. Senki nem mosta meg azoknak a lábát, akik asztalhoz telepettek. És tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott neki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, fölkelt a vacsorától, levetette felső ruháját, egy kendővel körülkötötte magát, aztán vizet töltött egy edénybe, és elkezdte mosni a tanítványok lábát, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ez a mi Urunk. És ha most hétről hétre arra a kérdésre keresünk választ, hogy kicsoda is valójában Jézus, akkor minden magyarázat nélkül csak rá kell mutatni erre a jelenetre. Ez Jézus. És ilyenek azok is, akik igazán az övéi. Akik ezt nem csak mondják, és nem csak képzelik magukról, és nem csak szeretnének az övéi lenni, hanem azok. Akik engedik, hogy éljen bennük ez a Krisztus. Akiket ilyenekké formál a megváltó. Minden mozzanat nagyon beszédes itt, és nézzük meg most ezt a négy egyszerű, egymást követő mozzanatot, amiben itt Jézus szolgálata áll. Fölkelvén a vacsorától. Mindnyájan tudjuk, hogy egy fárasztó nap végén eltöltött csöndes vacsora után az ember szeret egy kicsit ejtőzni. Ilyenkor jó még ott maradni az asztalnál, egy kicsit beszélgetni, üldögélni. Ilyenkor esik nehezére mindig az embernek, ha valami miatt föl kell kelni. Ha elhangzik az, hogy valaki hozza ide, mert valami még hiányzik. Ilyenkor nincs valaki a családban, nem mozdul az ember. Hagyjanak békén, legalább most legyen egy kis nyugtunk. És ebben az alkalmatlan pillanatban és helyzetben Jézus minden felszólítás nélkül fölkelvén elkezdi mosni a tanítványok lábát. Miért? Mert tudta, hogy ez örömöt szerez nekik. Mert valami hiányzott, és ő azt pótolta. Mert Jézus mindig valós hiányokat pótol. És amihez senkinek nincs kedve, amit mindenki alantasnak tart, amire mindenkiben kevés a szeretet, ami kényelmetlen, kellemetlen, sőt megalázó, azt ő szó nélkül, szíves szeretettel magától végzi. És amikor utólag kiértékelik mindazt, ami történt, akkor ő azt mondja, hogy én most példát adtam nektek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek egymással. Jellemzője ez ránk? És ha nem, akarjuk-e őszintén, hogy jellemző legyen? Hogy észreveszem mindig, kinek mire van szüksége, hogy mozdulok, és akkor, amikor az a legkényelmetlenebb, akkor is, ha az valamilyen ok miatt nekem megalázó, ha nem az én feladatom lenne, ha nem fizetnek meg érte, ha meg sem dicsérnek miatta, akkor is elvégzem, mert neki jó. Mert attól egy mosoly átsuhan az arcán, mert attól, ha egy picit is, de gazdagabb lesz az élete. És nem számít, hogy most vacsora után van. És nem az jut eszembe, hogy miért nem közülük valaki csinálja. Igazán szomorkodhatott volna Jézus, hogy ennyi nem telik ki tőlük. 3 éves intenzív képzés után itt tartunk. Hányszor láttak és hallottak tőlem efélét. És most mind ülés emészt. Nekik nem jut eszükbe, hogy a tanítvány megmossa a mester lábát. Nem jut eszükbe. De emiatt ő nem keserg és háborog, hanem ismételten, ki tudja hányadszor, példát ad. Ez Jézus. és ilyen a Jézusi ember. Kezdjük el még ma gyakorolni ezt. A következő mozzanat: levetette a felső ruháját. Miért? Mert az útban volt. A bő, földig élő maga köré tekelt ruhában, aminek az ujja is lelógó, bő és hosszú volt, nem lehet lábat mosni. Az akadályozza az embert ebben a szolgálatban. Jézus tehát félretesz minden akadályt, ami nehezítené, hogy elvégezze ezt a szolgálatot. Ó, de sokszor itt akadnak el a mi szolgálataink. Odáig még sokszor eljutunk, hogy észrevesszük, segíteni kellene. A készség is megvan bennünk. Fölkelek a vacsorától, és elvégzem ezt a szolgálatot. De mit szólnak hozzá? De megérdemli-e, ha valaki más lenne ott, annak még megmosnám, de neki? Megérje. Az önérzetünk, az öntudatunk, amik mind nagy ellenségei a szolgálatnak, a hiúságunk, a büszkeségünk, a kényelemszeretetünk, vagy egyszerűen csak a fáradtságunk, sokszor elháríthatatlan akadályokká válnak. És lehet, hogy a lélek kész, csak éppen lábmosás nem lesz belőle. Mert a test erőtelen. Mert az akadályokat nem tesszük félre. Jézus itt erre is példát ad. Kevés az, hogy a szíved mozdul. A kezed, lábad is mozduljon. És ehhez bátran, radikálisan, ha szükséges, minden alkalommal újra félre kell tenni azokat az akadályokat, amik miatt lehetetlenné válna. Készek vagyunk-e ilyen egyszerű és határozott mozdulattal levetkőzni ezeket az akadályokat, ahogyan Jézus levetette a felső ruháját, mielőtt megmosta a tanítványok lábát. Pál apostol több levelében is részletesen ír erről, hogy ami egész velünk született, megromlott természetünket le lehet és le kell vetkőznünk, és felöltözni a Krisztust. Ez a csodálatos átöltözés megtörtént-e már az életünkben. Ha csak a saját erőinkre hagyatkozunk, legfőjebb odáig jutunk el, hogy eszünkbe jut, késznek bizonyulunk, de nem lesz belőle szolgálat. Mert a régi természet csak uralkodni tud. Így szolgálni csak a Jézusi természet tud. Ő az, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. A harmadik mozzanatot így olvastuk, hogy kezdte mosni a tanítványok lábát. Ez csak lehajolva lehet. Készek vagyunk-e lehajolni? Akárhonnan, onnan, ahol pöffeszkedünk, onnan, ahova valahogy már fölkapaszkodtunk, lehajolni. Tanuljátok meg tőlem, mondja Jézus, hogy én szelíd és szívből alázatos vagyok. Mert csak ezzel a lelkülettel lehet lábat mosni. Jézus nem a tanítványok fejét kezdte megmosni. Nem előadást tartott arról, hogy miért nem ők végeznek ilyen szolgálatokat. És nem is a maga kezeit mosta, mint Pilátus, hogy én ártatlan vagyok, ez nem az én dolgom. Hanem a tanítványok lábát kezdte mosni. A poros, izzadt lábukat. Miért? Mert erre volt szükség. A nagyobb szolgál a kisebbnek, az erősebb a gyengének, Isten fia a bűnös embernek. Ez Jézus. És erre akar elsegíteni minket is, hogy aki közöttetek első akar lenni, legyen mindenkinek szolgája. És a negyedik, amiről el szoktunk feledkezni, vagy fel sem tűnik itt az egyszerű megállapítások között, kezdte mosni a tanítványok lábát, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. A Biblia jelképrendszer szerint a víz Isten igéjét jelenti a legtöbb esetben. Az ige tisztít, de az ige sokszor sebez is. Isten néha keményen szól bele az életünkbe. Éppen a gyógyulásunk érdekében, de elkerülhetetlen olykor, hogy sebezzen. Utána viszont jön a kendő. A kendő, amely minden könnyet és fájdalmat eltöröl. Jézus szeltete, ami begyógyítja azt a sebet, amit az ige talán ütött. Azt olvassuk ő róla, hogy ő ítélettel és kegyelemmel jön. A kettő együtt ad gyógyulást és szabadulást. Nagy a kísértése annak, hogy az igét még csak-csak használjuk, ha mások életében szolgálni akarunk. De kendő nem mindenkinek a derekán van. A szeretetnek a símogató, gyógyító, türelmes, szelíd szolgálata az nem mindig kíséri az igével való szolgálatunkat. Ezért aztán az se lesz tulajdonképpen szolgálat. Sokszor csak idézünk bibliai mondatokat, sokszor csak fejbeverjük egymást igékkel, de az nem lábmosás, amit követ a megtörlés. Jézus utána megtörölte kendővel. Az ő szívében tehát nyilvánvaló volt, hogy eljött az órája, kész volt arra, hogy átmegye világból az atyához, és megvallja, hogy mindvégig szerette az övéit. Júdás szívében tágas teret kapott az ördögi ihletés, Jézussal szembefordult, elszakadt tőle, és kész volt arra, hogy elárulja őt. A tanítványok lábánál pedig ott guggol vagy térdel a mester. És sorra veszi a lábakat Péter, János, Jakab, Tamás, Júdás, és megmossa azokat, és megtörli az ő szeretetének a kendőjével. Erre a nagy belső szabadságra akar ő megváltani mindannyiunkat. És ma, amikor a legendássá lett magyar szabadságharc 144. évfordulóján lehetünk együtt éppen, nekünk világosan kell látnunk, hogy fontos a népek és az egyén szabadsága, fontos a lelkiismeret szabadsága, Jézus azonban itt ebben az igében egy másfajta szabadságról beszél. És erre csak ő tud elsegíteni mindannyiunkat. Amikor az ember szabaddá válik a saját programjaitól, és mindig újra az atya órájára néz, mikor, minek jön el az órája. Amikor valaki szabaddá válik bármihez való ragaszkodásától, akár az élethez való ragaszkodásától is, és kész átmenni e világból az atyához. Mert tudja, hogy honnan jön, és kihez megy. És amikor valaki szabaddá válik attól, hogy valami módon önmagát tegye nagyjá, és szereti az övéit, mindvégig és minden körülmények között. És szabaddá válik arra, hogy nem enged az ördögi sugallatnak, mert a szíve egészen az Úré, és kiszolgáltatta neki teljesen. És eljutott oda, hogy szabad, feltétel nélkül engedelmeskednie annak a Krisztusnak, aki ilyen feltétel nélküli engedelmességgel követte mennyei atya parancsait. Amikor valaki szabad lesz a szolgálata, nem számítgat, hogy ez most megérje, hogy neki elvégezzem-e, nem mentséget keres, hogy nagyon szívesen, de nem most kérjék tőlem, amikor és akinek arra szüksége van, végzi. Úgy, mint itt a mester, aki tudta, hogy az atya mindent az ő hatalmába adott, és ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, és akkor leguggol, és bütykös, izzadt lábakat mosni kezd. És utána nagy szeretettel megtörli. Ez Jézus. És ilyen lelkületet kínál ő nekünk, amelyik lelkület nem vár mindig, és nem elvárja, hogy mossák meg a lábát, hanem lehajol, és mindig kész a lábmosás szolgálatának arra a változatára, ami éppen ott szükséges. Félreteszi az útból az akadályokat, leveti a felső ruhát, és áll rendelkezésére az ő urának és az övéinek. Engedelmesség Jézusnak és szíves szolgálat másoknak. Ez jellemzi a jézusi embert. Mert Jézus erre adott példát. Volt olyan, hogy nem csak a felső ruháját vették le róla, hanem az alsót is. A felsőre sorsot vetettek, őt pedig egy ágyékkötőben fölszögezték a keresztre. Két rablógyilkos közé. Mert mi rosszat cselekedett? Kérdezte dühösen Pilátus. És erre nem tudtak mit válaszolni az ellenségei. Csak azt ordítozták, hogy feszítsd meg. Mi rosszat cselekedett? Ő semmit. Mi azonban halmozzuk a sok rosszat, mi sorozatosan elmulasztjuk a lámmosás szolgálatát, a mi szívünk megkeményedett, és inkább ütünk, mint símogatnánk, és közben föl vagyunk háborodva, hogy minket nem símogatnak. Ezt akarja megváltoztatni Jézus. Ezért engedte, hogy levegyék róla a felső, meg az alsó ruháját is. Ezért sebesítetett meg a mi vétkeinkért, és rontatott meg a mi bűneinkért, és békességünknek büntetése rajta van, de az ő sebeivel meggyógyulhatunk a kemény szívűségből. És eljuthatunk oda, amit Reményik Sándor olyan szépen mond az egyik versében, akarom, fontos ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla. Lépcső, min felhalad valaki más. Ekevas, mely mélyen a földbe ás, ám a kalász nem az ő érdeme. És a vers közepén kimondja a nagy vallomást és nagy vágyát. Legyek, és ne tudjam, hogy vagyok. És a befejezés az, hogy csak egy hegedű húr akar lenni, amelyik a végtelenbe sír, míg le nem teszi a művész a vonót. A művész a nagy. A hegedű csak eszköz a kezében. És megtisztelve érzi magát, hogy ilyen művész vette kezébe. És nem akarja beárnyékolni a művész dicsőségét. Sőt, a művész dicsőségére akar élni, és közben azoknak a hasznára, gyönyörűségére, akik hallják, hogy mit hoz ki a művész még egy ilyen hegedűből is. Elmondhatjuk-e mi, hogy akarom. Nem csak szeretném, nem csak jó lenne, akarom. Akkor el lehet kezdeni ma, engedni, hogy Jézus Krisztus ténylegesen Úr legyen az életünkben, így átadni neki az uralmat magunk fölött, és majd ő onnan belülről az ő szent lelkével irányítani fogja a szemünket, hogy észrevegyük kinek-kinek a szükségét, mozgásba hozza a kezünket, könnyebben megy lehajolni, leguggolni, letérdelni, mert aki egyszer ő előtte igazán meghajolt, annak nem esik nehezére kicsivé válni a másik szolgálatában. Imádkozzunk. Dicsőséges Urunk, Jézus Krisztus, magasztalunk azért, hogy noha tudtad, hogy az Atyától jössz és az Atyához mész, és noha az Atya mindent a te hatalmadba adott, te mégis kész voltál rabszolgamunkát végezni, kérés nélkül, szívesen, szeretettel. Dicsőítünk azért, hogy neked van hatalmad letenni a te életedet, és van hatalmad újra felvenni azt. Áldunk kereszt halálodért és feltámadásodért. És magasztalunk azért, hogy szent lelked által minket is ilyenekké tudsz formálni. Olyan messze vagyunk ettől, Urunk. Annyira tele vagyunk panasszal, elégedetlenséggel, követelőzéssel. Úgy számon tudjuk tartani a sérelmeinket. Soroljuk évtizedek múltán is a veszteségeinket. És amitől mi fosztottunk meg másokat, arra alig emlékezünk. Vagy ha igen, legfeljebb a lelkiismeret furdalásig jutunk el. Köszönjük, hogy te azért jöttél, hogy feloldozást adj. Hogy szabadsággal segíts minket. A szeretetnek és szolgálatnak erre a korlátlan szabadságára, az Isten fiainak a szabad életére. Adj mindannyiunknak szabadulást abból, ami most pillanatnyilag megkötöz. Szabadíts meg a magunk téves gondolataitól. Adj bátorságot hinni a te kijelentésedet. Életről, halálról, szolgálatról, jövőről. Kérünk, hogy így szerez élvényt az evangéliumnak szerte ezen a világon, ahol hangzik. Hogy sok népek te hozzád megtérjenek bűnükből. És fölszabaduljunk a magunk szűk környezetében is erre a szíves szolgálata, a lábmosás magatartására. Könyörgünk hozzád népünkért. Olyan sokat szenvedett ez a népurunk. És tudjuk, hogy még így sem bűneink szerint cselekszel velünk. De kérünk, hogy könyörüljél, légy irgalmas nekünk. Adj lelki ébredést, igazi hozzád találást, tömegeknek is. És könyörgünk, adj külsőképpeni szabadságot az elnyomottaknak, kenyeret az éhezőknek, reménységet, hitet a csüggedőknek, vigasztalást a gyászolóknak, gyógyulást a betegeknek, és a te békességedet mindannyiunk szívébe. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját telejád, és adjon néked békességet. Amen.